Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Kerékgyártó István íróval beszélgetek. Hurok című regényéről és az abból készült színdarabról, amelyet már bemutattak Németországban, és a Rückwärts című regényről és az abból készült színdarabról, amit bemutattak többek között most már 2 évvel ezelőtt a Kamrában is, és azt mondtad, hogy feltétlenül beszéljünk arról, hogy ebből hogy lett darab. Hiszen a te drámaírói életedet ez nagyon erősen befolyásolja.
Igen, mert nem gondoltam, vagy nem mertem volna én darabírásba fogni, és láttam azt, hogy kollégáim, barátaim, akik írnak és odaadják, és alig reagálnak rá, és inkább a 62. cseresznyéskertet, vagy három nővért csinálják nagyon szívesen a rendezők, de kortárs darabot nagyon ritkányul. Na most ezért eszembe nem jutott, és a Máté Gábor, aki korábban az előző 2 regényemből készült rádiófeldolgozásra, Trüffelből és a Makkászból, és a Máté olvasta ezeket fel a Kossuth Rádióban, amikor még volt ez a déli, vagy talán most is van, nem tudom, a déli irodalmi sáv, és remekül. Hát én később volt, hogy úgy írtam, hogy a Máté hangján hallottam, amit írok. És összefutottunk a Mátéval, utcán is kérdő, hogy mit írsz, mondom, egy mai témájú írok, azt hiszem, ez engem érdekel. És a kefelenyomat elkészült már a kötetnek, beadtam a Katona portájára a kefelenyomatot, és a Máté másnap reggel írt egy levelet, e-mailt, hogy most akkor mit akarsz, hogy vonjak véleményt, vagy a könyvbemutatódó részt vegyek, vagy darabot, vagy bemutassunk. Én nagyon meglepődtem, mert valóban nem. Én arra számítottam, hogy talán rá tudom venni, hogy a könyvbemutatón olvasson föl, de ő felajánlotta, hogy ebből, sőt, akkor azt mondta, hogy neki azonnal kell ebből darab. Nem várja meg, amíg én megtanulok drámát írni, hanem a dramaturgot.
Majd valaki megírja.
A Radnai Anna Marit megkérte, hogy ebből csináljunk együtt, de aztán együtt nem ment. Anna Mari maga akarta ezt, de hát végül is ebben a katonás előadásban, ez egy nagyon párbeszédes könyv a regény is, tehát itt 85% az én párbeszédeim, és különböző narrációkat tett hozzá Radnai. Tehát a Máté nincs, nekem eszembe nem jut, hogy én darabot csináljak. Aztán amikor a Radnai elkezdte, akkor én is elkezdtem magam ettől függetlenül, és ez lesz most kassán bemutatva már az általam
készített. Ez most hanyadik előadás a Kamrában?
Hát olyan 70 körül járunk, olyan 70 körül, most már 3. éve megy.
Kiváló színészekkel, Báni Álons nagyszerű, igen, előadásában, igen, és a saját fiával, igen, való együttjátékkal. Azért is gondoltam, nemrég láttam az előadást, hogy beszélgessünk, mert úgy gondolom, hogy ez az előadás, ez a darab egy végtelenül szomorú, mondhatnám végtelenül kilátástalan képet fest a mi generációnkról. Nyilván nem lehet a mi generációnkat sem egy kalap alá venni. És ha hozzáteszem a Hurok című regényedet, ahol az államtitkár és az igazgató is túl vannak az 50-en, nyakik ülnek egy korrupciós körben, amiből szinte nincs kijárat. Hozzáteszem ezt az embert, aki hajléktalan lett 60 éves korára, mert úgy alakult az élete, és amikor 1953-ban megszületett, akkor azt mondták, hogy ez majd egy nagy élet lesz, hiszen nem lehetett elvenni, hiába akart az anyja a magzattól megszabadulni. Tehát nézzük csak meg azt, hogy neked a mi életünkről, a mi generációnkról, a mi 50 éves történelmünkről ennyire lesújtó a véleményed, hogy éppen ezeket a figurákat érezted fontosnak elővenni, ez egy látlelet, vagy pedig egyszerűen egy része annak, akik mi vagyunk?
Igen, értem a kérdést, gondolkodom egy pillanatra, hogy ugye itt ennek az embernek és az élete két részre oszlik. Egyik az előző rendszer, tehát az úgynevezett szocializmus világa, ahol igazából ő egy átlagos kisember, sok minden nem történik vele, pincér, aztán ilyen éjjeli portás, és egy ilyen szürke hétköznapi életet él, és rendszerváltással történik valami olyan, hogy bizonyos emberek kiugranak és nagyon magasra ugranak, mások úgy tűnik, hogy egy normálisabb polgári életbe kerülnek, és egyre inkább, hogy haladunk a máig az időben előre, csúsznak le és pörögnek ki a polgári világból. Ugye ma már 4 millió lét minimum alatt élő van, és nem sorolok most számokat, mindenki 2, tudja, 2, hogy...
2,2 azt hiszem most éppen.
Aki mondott, szegénységi küszöb alatt van. Tehát ez egészen elképesztő, és azt látom, hogy polgárok, iskolai, középiskolai tanárok, közép- vagy kishivatalnokok nem engedhetnek maguknak már meg egy színházat, ha ketten mennek, mert az már 8-9-10 ezer forintba kerül, könyvet alig vesznek. Tehát én úgy látom, hogy valami nagyon szomorú lecsúszása van a polgárságnak, és amikor én készítettem interjúkat hajléktalanokkal, igen, nagyon meglepett, hogy nem arról van szó, hogy itt a legképzetlenebbek, a legostobábbak, sőt, nagyon sok szakmunkást, középiskolai, sőt, felsőfokú végzettségűt találtam. Inkább az derült ki, hogy ők azok, akik nem szívesen simultak be egy struktúrába, akik először visszaszóltak az új tulajdonosnak, akik valamilyen módon nem konvergensen, divergens módon viszonyultak a világhoz, kimondták a véleményüket, és a leggyorsabban ők pottyantak ki ebből az új tőkésrendből.
Tehát azt mondom, a mi korosztályunk?
Ez a mi korosztályunk. Tehát az, amikor egy vállalat privatizációja megtörténik, megjelennek az új tulajdonosok. Akik ott gyorsan beállnak ebbe a struktúrába, akik benyalnak, akik bólogató Jánosok lesznek, azok érvényesülnek inkább, és akik rákérdeznek, akik mondjuk szakszervezetet akarnak, tehát akik valamilyen módon rákérdeznek az új tulajdonos elképzeléseire, azok pörögnek ki gyorsan, és azok kerülnek ki, vagy csúsznak le. Tehát én azt látom, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, és ezt már a vagyonregényben is ezt láttam, hogy a morális döntések, az erkölcsös döntések, azok általában lefelé vittek. És az amorális döntésekkel lehetett előre menni és kiemelkedni. Most nyilván nem mindenkinél, tehát ne legyen félreértés, mert nyilván volt olyan privatizáció, ahol a nagyon jó szakembereket megtartják, és tehát nyilván ilyen is van. De azt látom, hogy egyre inkább ezek a feudális összefonódások, az elvtelenség és az amorális döntések azok, amik vagyonhoz juttatnak, amik felemelnek, amik egy biztos polgári létet biztosítanak, és pont, hogy a morálisak...
Te, mint üzletember, mint volt üzletember, mondod ezt.
Igen, én nagyon fura üzletember voltam, mert ugye én jogot végeztem, aztán bölcsészkaron filozófia történetét, én etikát is tanítottam, tehát 10 évig nem voltam egy ilyen világban, és bizony nekem, én is nagyon, tehát én igazából megcsömörlöttem ettől az egésztől.
Mennyire tipikus a te sorsod, vagy mennyire tipikus a te hősöd, Vidra Zsolt sorsa, hiszen ugyanaz az életkor. Vidra Zsolt ugyanabban az évben született, amikor te.
Igen, azt hiszem, hogy azért tipikusnak egy önként se mondhatnám. Én összességében egy sikeres élet van mögöttem. Vidra pedig...
Mi az, hogy mögöttem?
Hát, ugye itt a műsor címe is.
Hol tehát, tartunk itt, most? Itt a nagy nem azt jelenti, hogy mi van mögöttünk.
A nagy generációban mindig belarulom az öreg generációt, tehát nem, mi már kifelé nem, megyünk itt
nem,
a dolgok.
Nem, hol tartunk most? Pontosan ez a kérdés, hogy mi felé megyünk, és mi minden van, iszonyú sok minden, természetesen igen. Sokkal több van mögöttünk, mint tehát, előttünk.
De már nem de a mi generációnk jelenti, irányítja ezt a mai de. Világot. Megjöttek ezek a 30-as, 40-esek, akik hihetetlen, és most eufemizmussal, pragmatizmussal irányítják ezt a világot, amely pragmatizmusban már nyoma sincs sok esetben az étosznak és az erkölcsnek. Tehát,
na de ide figyelj! Ha azt mondod, hogy már nem a mi generációnk irányít, de azt mindenképpen ki kell mondani, hogy 1990-ben 30-as volt a mi generációnk.
Igen.
Soha nem kérdezték meg tőled, nekem sokat jutott az eszembe, hogy vajon hol tegyem fel azt a kérdést, hogy mennyiben vagyunk mi felelősek? A mi generációnk azért, hogy hova jutott a rendszerváltás, hogy hol vagyunk 25 évvel a rendszerváltás után.
De nagyban felelősek vagyunk, de mentségünkre, hogy
és hogy mennyiben vagyunk
hogy
felelősek?
Egy olyan helyzetbe kerültünk, ami egészen egyedülálló, tehát amikor egy nyugati kapitalizmus alakul és változik, ez generációk során. Egy zürichi banktulajdonos látta az apjától, hogy kell élni, hogyan kell viselkedni, hogyan kell felcsippenteni a nadrágot elélők, hogy kell halkéssel lenni.
Igen, ez a 300 éve nyírják a füvet.
Nálunk pedig egyszerűen senkinek nem volt igazából annyi pénze, hogy itt magyar tőkésé váljon. Antalék találják ki a miniszterelnök ezeket az e-hitel menedzsmentbájú. Tehát különböző módokon létrehoznak egy magyar tőkés réteget, amely magyar, tehát én ott voltam, akkor láttam, ez a magyar tőkés réteg nem tudta, hogy hogy kell viselkedni, nem tudta, hogy...
Na, de nem az volt a baj vele, bocsánat,
hát
ha de, baj
az
volt
is baj
vele.
Volt, az is baj volt, mert kialakulnak ezek a szörnyű új gazdagok, ezek a lefelé rugó, fölfelé kapaszkodó...
Tehát igen, de nem, ha nem... ez is a mi generációnk, akkor nyilvánvalóan nagyon sok mindenben felelős azért, hogy hogyan zajlott ez a privatizáció. Azt mondod, hogy ma már nincs étosz, nincsenek etikai kérdések. Voltak-e akkor etikai kérdések?
Voltak.
Milyen
tehát én úgy gondolom, hogy
Antal
volt az utolsó miniszterelnök, aki, ahol az etosz még nagyon erősen ott volt, és minden döntését én akkor nem szerettem bevallom, de utólag visszanézve azt mondom, hogy nagyon sok olyan kérdés volt, és én egy részét ezeknek hallottam, és amikor például az egész magyar új kapitalizmust kitalálni, hogyan lehet hozzájuttatni, hogyan, tehát igen, voltak ilyen kérdések, de azt mondom, hogy ez szinte lehetetlen megfelelni ennek. Ha visszamegyünk, amikor Angliába a bekerítések voltak és létrejönnek, akkor ott is rablások voltak. Tehát szörnyű dolgok történnek egy eredeti tőke felhalmozás idején. Tehát azt mondom, hogy ez szerencsénk egyrészt, hogy ebben részt vettünk, másrészt pedig ez a szörnyűség, hogy egy ilyen világba kellett élnünk, amikor minden szétrobbant, ami korábban élt, és nekünk valami,
és
tehát amit
találtuk.
Megtanultunk, semmi nem működött. Tehát olyan dolgokat tanultunk abba a világba, amely alig-alig működött itt ebben az újban. Mindent újra kellett tanulnunk.
Igen, de várj egy picit. Mert azt mondod, hogy az eredeti tőkefelhalmozás idején szörnyű dolgok történnek, és ez
mindenhol
így van.
Történt, igen.
Valóban, mindenhol és nálunk is. De az eredeti tőkefelhalmozás mellett azért megszületett a magyar demokrácia. Hát azért születtek olyan jogszabályok. Itt azért úgy alakult az alkotmány akkor, az alkotmány módosítások, a törvények, amiket meghoztak. Tehát létrejött egy demokratikus ország. Ha nem is emlékszünk már rá ebben a pillanatban.
Igen. Azt mondom, hogy
tehát mindenképpen felmerültek.
Ez így van, egyrészt így van, másrészt pedig tudom azt pontosan, hogy hol mozgott mögötte az az érdek, az a új tőkés réteg érdeke, ahol, ami sokkal erősebb volt mindennél. Számtalan ilyen tárgyaláson voltam még.
Akkor itt egy pillanatra állj meg, igen? Mert szünetet kell tartanunk, igen? És itt folytatjuk mindjárt Kerékgyártó Istvánnal.